igét hirdet Túróci Zoltán, püspök úr, Sámsonházán 1965. november 1-én. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 13. részének első 7 verse alapján.
Minden lélek engedelmeskedjék a fennsúly hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltette. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellen támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak, akarod én pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól. Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, hosszú álló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálj, kik ugyanabban foglalkoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Ez a szent lesz. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban! Reformáció emlékünnepén, a tegnapi napon, a történetre való emlékezés következtében is, a gondolataink az örök élet nagy kérdései felé gondoltak. A mai napra az ige hirdetés alapjául az egyház által kirendelt szent lecke pedig a földre mutat. De mind a kettő ugyanabban a Bibliában van. Az íge tehát, amelyet minélkünk hirdetni kell, akár a mennybe mutat, akár a földi kötelességeinkről beszél. Az íge mindig egy és ugyanaz. Összetartozik ez a kettő. Világos dolog tehát, hogy az az ember, aki visszavonul valami remete életbe, és ott nem munkálkodik, hanem az emberek irgalmasságából él, és egész napját imádkozással, bibliaolvasással, összekulcsolt kezekkel tölti el, az nem az Isten kedve és akarata szerint való életet él. De az is igaz, hogy az az ember, aki pedig elfelejtkezik az odafelvalókról, és beletemetkezik a földi életbe, meg ennek a munkájába. Látástól vakul, de bele van szerelmesedve ebbe a földi életbe. Az éppen úgy nem él az Isten kedve szerint való életet, mint a világtól elvonul. A reformációnak, testvéreim, éppen az volt az egyik nagy Istentől kapott világossága, hogy nem engedte ketté választani a mennyet és a földet, a templomot és a templom kívüli életet. Nem engedte azt, hogy az ember azt gondolja, hogy eljöttem a templomba, elvégeztem az Isten iránt való kötelességeimet, énekeltem, imádkoztam, figyeltem az Isten ígének a hirdetésére, most vége van az Isten tiszteletnek. Becsukják a templom ajtót, az Isten benhagyom a templomba, és nem viszem magammal. és nem engedem, hogy az Isten beleszóljon az én mindennapi életem. Az, hogy én az otthonomban hogy élek, az, hogy én a kitves társammal hogyan bánom, hogy a gyermekeimet hogyan nevelem, hogy a munkámat hogyan végzem, ebben nincs az Istennek beleszólása. Hát testvéreim, a reformáció azt mondotta, hogy az egész életnek egy Isten tiszteletnek kell lenni. És mi ma már meg se tudjuk érteni, hogy Luther Márton életében milyen nagy és döntő jelentőségű lépés volt az, amikor ő ezt meglátta, és hirdetni merte, hogy Isten előtt az az édesanya, aki otthon a konyhában végzi a maga munkáját, vagy a szántóföldön a maga teendőit, tisztességesen neveli a gyermekeit, megadja nékik mindazt, amire szükségük van, akik a szorgalmas Mártának az útján járnak, azok is Isten tiszteletet cselekesznek. És az van olyan kedves az Isten előtt, mint az apácáknak zárdákba elvonult, egész nap kegyes áltatoskodással eltöltött élete. Ezért alapított ő is családot. Sokan botránkoztak meg akkor rajta. Ő maga is tudta ezt nagyon jól. De mégis úgy látta, hogy az egészséges keresztény élet az, amelyben az ember egyszerre és nem külön-külön, egyszerre az égnek a polgára is, meg ennek a földnek a polgára is. Mert igaz ugyan, hogy meg van írva, hogy egy a szükséges dolog, és ez bizonyosan így igaz. De az is meg van írva, hogy az az ember, aki Istenre hivatkozva kerüli a földön elvégzendő becsületes munkáját, az naplopó, aki nem érdemli meg a mindennapi kenyeret, amelyet az Isten az ember kezének a szorgalma és verítéke által rendelt megadni a teremtés rendje szerint minden ember számára. Így volt ez, kedves testvéreim, annál a pálapostolnál is, akinek a Római levélhez írott leveléből van kijelölve a mai ige hirdetésnek a témája. Pálnál ez a kérdés nem csak elméleti kérdés volt, hanem súlyos gyakorlati kérdés is volt. Mert voltak olyan emberek abban az időben, akik olyan foglalkozást folytattak, hogy amikor megtértek, fölmerült bennük ez a súlyos lelkiismereti kérdés. Szabad-e nekem ebben a foglalkozásban megmaradnom? Vagy pedig, ha az üdvösséget meg akarom nyerni, akkor fel kell adnom az én földi életpályámat. Ezek közé tartoztak azok, akikhez ő itt Rómában is intézi ezt a levelet. Az ő korában, a testőrség kaszárnyájában, a római császár palotájában, a császár életére, tudjátok, kit vigyáztak? A keresztény testőrök. A császár tűzött ellensége volt Krisztusnak és az ő népének. Ez kanál vízbe megfojtotta volna őket. De hogy élt, hogy senki ellene összeüsködésre nem merészkedett lépni, hogy az oltalom biztosítva volt az ő számára, akármerre járt, az azoknak a testőröknek köszönhette, akik a Krisztus népéhez tartoztak már. A császár udvarába, így írja például Pál a Filippibeliekhez írott levelet Rómából, a császár udvarába is ott vannak már a mi embereink, és ők vigyáznak a császár életére. Ezek az emberek voltak a legmegbízhatóbb katonái a császárnak. Tehát akiknek ő ellensége volt, azok vigyáztak az életére. Látjátok, testvéreim, hogy mennyire egészen kézzel fogható, nagy és komoly kérdés volt ezeknek az embereknek az, hogy szabad-e nekünk engedelmeskedni a császárnak, vagy meg kell tagadni az engedelmességet. És ez nem csak a Pál apostol életében volt nagy kérdés. Már Jézus Krisztustól is megkérdezték ezt. Igaz, hogy némelyek csak gonosz szándékkal, mert tért akartak néki ejteni, de mások számára egészen komoly lelkiismereti kérdés volt. Szabad-e mi nékünk a császárnak ebből fizetni, vagy pedig nem szabad? És ez a kérdés végig kísérte az egész kereszténység életét. Hogyan állja meg a helyét a hívő keresztény ember a mindennapi, közönséges, hétköznapi életnek a sodrában? És nem kell másra, csak egyetlen egy példára hivatkoznom, ez is elég ahhoz, hogy hogyan magyarázták a keresztény ember földi kötelességeit, ami elegy. Volt egy úgynevezett ébredési mozgalom, tehát egy komoly keresztény mozgalom Németországban, eredetileg Csehországban kezdődött, az úgynevezett Herrnhuti testvér mozgalom. Tudjátok a testvéreim, hogy ezek az emberek voltak azok, akik a legjobban ismerték a Bibliát. Sok paraszt ember, aki ott ült a szószék alatt, jobban ismerte a Bibliát, mint a papi, aki néki prédikált. És ezek az emberek komolyan vették a kereszténységüket. Komolyan vették nem csak a templomban, és nem csak az otthoni áhítatokban, hanem a mindennapi életnek a teendőiben és kötelességeiben is. A világ legjobb iparosai a Herrnhutiak voltak. És ez vitte szerte szét a Krisztus evangéliumának dicsőségét az egész világon. Hogyha ezek az iparosok talán éppen a szitük üldözése miatt kénytelenek voltak otthagyni hazájukat, és elmentek idegen országokba, csak annyit mondtak a mesternek, hogy én Herrnhuti vagyok. És abban a pillanatban nyitva volt a műhely ajtaja, mert Herrnhuti embernél derekebb iparos nem teremett akkor azon a világon. Látjátok, testvéreim, ezek az emberek is megértettek valamit abból, amit Pál apostol ebben a Róma levélnek a 13. fejezetében ír arról, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságnak. És legyen jó honpolgára annak az országnak és annak a világnak, amelyben él. Erről az úgynevezett világi életterületről egyetlen egy mozzanatot emel ki a mai elrendelt szentírási íge, ez a világi felsőbbségnek a kérdése. Testvéreim, minélkünk, mikor így az ige fényében próbálunk ehhez a kérdéshez közeledni, nem szabad elfelejteni azt, hogy az a világi felsőbbség, amelyről itten Pál apostol ír, ez az ő korában a Krisztus népének az ellensége volt. Ezek római császárok voltak, akik megtakották Izraelnek a szabadságát, akik a templom mellett ütöttek tanyát az ő helytartóikkal, akiknek a légiói taposták a szent földet. És ezekről az emberekről mondja Pál apostol, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasság. Hát vajon mivel tudja indokolni ezt az ő magatartását? Azzal, hogy minden hatalmasság az Istentől való. Nincs hatalmasság, amit ne az Isten akarna, vagy ne az Isten engedne. Nézzétek, testvéreim, hogyha valaki Mátyás királynak az idejében azt mondotta volna, hogy Isten kegyelméből uralkodik rajtunk Mátyás király, azt mindenki elfogadta volna, és azt mondta volna, hogy az igazságos Mátyás az ennek a szegény és meglátogatott magyar népnek sok dicsőséget szerzett, és jó uralkodó volt, és a szegény népnek volt a pártfogója. De voltak mi nekünk nem csak ilyen uralkodói. Őre könnyű volt azt mondani, hogy az Isten kegyelméből, meg az Isten akaratából való uralkodó. De amikor véres kezű diktátorok ültek a magyar trónon, vagy rendelkeztek végrehajtó hatalommal, ő törvényhozó erővel ebben az országban, akkor nem volt könnyű elfogadni hittel azt, testvéreim, hogy minden hatalmasság az Istentől való. És nekünk engedelmeskedni kell, mert az Istennek engedelmeskedem akkor, amikor a felső hatalmasságnak engedelmeskedett. Amikor Jézusnak az előbb említett nagy kérdést feltették, hogy kellett a császárnak adót fizetni, akkor ő azt a bölcs választ adta nékik, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek azt, ami az Istené. Tehát ő is azon az állásponton állott, hogy a felső hatalmasságnak engedni kell, mert vagy áldásképpen az Isten adta nékünk a felső hatalmasságot, hogy az olyan legyen, mint amilyen, vagy büntetésképpen adta reánk, hogy olyan legyen, mint amilyen. De az Isten kezéből kell venni. Ezért tartozunk mi néki engedelmességgel. Ismétlen testvéreim, nem volt könnyű ez a lecke. Isten népének olyan időben, mikor a trónon olyan emberek ültek, akik az Isten népét cirkuszokba vitték, vadállatok elé dobták, fejjellek elé keresztre feszítették, és egymás után halomra öldösték. Mégis azt mondja nékik Pál apostol, minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságnak, mert a felső hatalmasságot is az Isten kezéből kell mi nékünk venni. De testvéreim, és itt folytatja tovább Luther és a reformáció, azt, amit Jézus Krisztusnak Pál apostol ebben a szenteckében is beszél mi nékünk a világi felsőbbségről. A világi felsőbbség Istentől való, és neki engedelmességgel tartozom, amíg a parancsolata az Isten parancsolatával össze nem ütközik. Mert amelyik pillanatban összeütközik egymással az Isten parancsolata, meg az ember parancsolata, akkor nincs kétség, hogy kinek kell engedelmeskednem. Ha nem engedelmeskedem embernek úgy, hogy ugyanakkor az Istennek is engedelmeskedem. Vagy nem engedelmeskedhetem az Istennek úgy, hogy ugyanakkor az embernek meg nem tagadom az engedelmességet. Akkor nincs vita. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embernek. És nem lehet megadni az embernek azt, amit az ember követel, ha az Istennek nem adjuk meg azt, amit ő követel. Testvéreim, a Cselekedetek könyvének az 5. fejezetében van az első keresztény gyülekezet életéből egy érdekes kis történet elmondva, amelyben arról van szó, hogy az apostoloknak, akik szorgalmasan jártak megtérésük után is a zsidó templomba, és ott részt vettek az Isten tiszteleten, együtt énekeltek és együtt imádkoztak, a többiekkel, ha nem is áldoztak együtt úgy, ahogyan azt az Új Testamentum a zsidók számára előírta. Ezek az emberek ott hirdették az evangéliumot. És ott fel van írva, hogy ezek között egyszer Péter és János is elment a zsinagógába, a jeruzsálemi templomba, és ott hirdette bátran az Istennek az ígéjét. Elfogták őket. A templomnak a rendőrei, a főpapok katonái elfogták, dirizsbe verték, börtönbe zárták őket, azután, nem ez a volt az egyetlen alkalom, azután másnap reggel, mert éjszaka Isten csodálatosan kiszabadította őket, megint ott találták a templomba, tovább prédikáltak. És akkor elfogták őket. És odaállították a főpapi tanács, mint nagy egyházi hatóság elé. És akkor azt mondta a főpap a két apostolnak, nem megparancsoltuk néktek, hogy ebben a névben, tudnék a Jézus Krisztus nevében, ne merjetek tanítani. És akkor az a Péter, aki ugyanannak a főpapnak az udvarán olyan gyáván megtagadta pár héttel azelőtt az ő urát, a Jézus Krisztus, az kihúzta magát, és szemébe nézett a főpapnak, és azt mondotta, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogy nem az emberek. Itt ha azt mondotta volna, hogy megtilthatjátok neki, van jogotok hozzá, de ha ezerszer meg fogjátok tiltani, mi ezer egyszer is tovább fogjuk prédikálni az evangéliumot. és ha elfogtok és dísbe vertek és karodába vártok bennünket, és becsuktok a legbelsőbb börtönbe, súlyos fenyegetések között, ha kijövünk, megint tovább fogjuk hirdetni az Istennek az ígéjét. Mert az Isten azt parancsolta népünk az ő fia által, amikor elment erről a földről, hogy az egész világra menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot minden népre. Hát mi neki engedelmeskedünk előtt. Mondd testvérem, hogy ezekben a nehéz helyzetekben, amikor így összeütközik egymással a két akarat, akkor te Istennek tudsz-e inkább engedelmeskedni, mint embernek? Ez a kérdés a Luther Márton idejében is nagy kérdés volt, és akkor, amikor Luther Márton erről a kérdésről beszélt, nagyon gyakorlati módon magyarázta meg az ő hallgatóságának. Nézzétek, a császárnak engedelmeskedni kell, pedig az ellenségünk minél engedelmeskedni kell. Mert ő Istentől kapta azt a hatalmat, hogy ő kormányozza a mi országunk. De nézzétek, itt van ez a könyv. Ha a császár ezt parancsolja mi nékünk, hogy ezt a könyvet dobják a tűzbe, ezt a könyvet nem szabad tovább olvasni, akkor császár ide, császár oda, tűz ide, tűz oda, mi ezt a könyvet nem dobjuk el magunktól. Mi a Bibliát nem tagadjuk meg, mert Istennek engedelmeskedünk inkább, hogy nem minden. Hát ez az az egészséges keresztény élet, amelyet Pál apostol hirdetett, ez a két lábon élő keresztény élet, amelyik nem egy lábon sántikál. Jó minékünk ezt a leckét most újra megtanuljuk. De van ennek az ígének testvéreim egy harmadik leckéje is, és arról is kell minékünk szól. Igen, engedelmeskedem a felső hatóságnak, mert az Isten rendeléséből uralkodik felettem. De ha ő a hit dolgában akar nekem parancsolni, akkor nincs joga parancsolni. Nekem hit dolgában csak az Isten parancsol. És ember akármit mond nékem, én Istennek engedelmeskedem. És Istennek teljes engedelmességgel tartozom. Tehát nem osztom meg a szívemet. Nem mondom azt, hogy a szívemnek az egyik rekesze a világi, a másik rekesze pedig az Istené. Az egyik a pogány világi, a másik pedig az anyaszent egyházi. Nem. Isten egészen odaadta magát mi érettünk, amikor Jézus Krisztusban az ő fiát adta oda érettünk. És ő azt kívánja, hogy egészen adjuk oda mi magunkat ő néki. Ismered jól, testvérem, azt az ígét, amikor egyszer a szeretetről, az Isten iránt való szeretetről beszélt Jézus Krisztus, és azt mondotta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez azt jelenti, hogy az én szívem egészen az Úré, és az ő szent fiái a Jézus Krisztusi. Isten tehát nem csak valami sápot kíván mi tőlünk, hanem egészen teljes szívet vár mi tőlünk. Az első keresztények, tudjátok, azt úgynevezett vagyonközösségben éltek, a szegények és a gazdagok összehordták a maguk vagyonát, és az apostolok a szükséglet szerint adtak abból mindenkinek annyit, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy tisztességes és becsületes keresztényhez méltó módon élhessenek meg itt ezen a földön is. Ez volt az első keresztény vagyonközösség. Nagy becsületbe tartották azokat a gazdag embereket, akik ennek engedelmeskedtek. Volt közöttük egy Barnabás nevezetű ember, később Pál apostolnak a munkatársa is volt. Erről olvassuk azt, hogy ez elég gazdag ember volt, egy csomó földje volt néki. Az eladta minden földjét, pénzétette, aztán elvitte a gyülekezetbe, elvitte az apostolokhoz az árát, és letette az asztalra, és azt mondta, hogy most már én is olyan szegény ember vagyok, mint én. Nektek sincs semmit, nekem sincs semmi. Én ezt leteszem az Isten oltárára, adtok belőle nekem is annyit, amennyivel meg kell élnem, és adtok másnak is, akinek annyi sincsen, hogy a boldog élje. Igen nagy dicsőségük volt ezeknek az embereknek, és két az első keresztény gyülekezethez tartozó ember, ez férfi meg egy asszony, Ananiás és Szafíra, ezt olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben, ez úgy megirigyelte ennek a Barrabásnak a dicsőségét. Mert hát hallani kellett nékik, hogy hogyan mondták, hogy micsoda derék ember ez az Ananiás. Mondották azt, hogy hogyan tudja megosztani a szívét is, meg a vagyonát is a szegényekkel. Hát elhatározták, hogy ők is eladják a vagyonokat. Aztán el is adták. És amikor a pénz a kezükbe volt már, kiterítették a pénzt az asztalra, aztán nézegetik. Aztán az egyik megszólal, nem tudjuk, hogy a férfia vagy az asszony, mennyi pénz ez. A másik azt mondja, hogy nem volna kár ezt odaadni az apostolok. Hát aztán, ha mi baj, valami bajunk lesz mi lépünk, hát akkor miből fogunk élni? Mert hát, amíg egészséges vagyunk, azért tudunk dolgozni, meg tudjuk keresni azt, ami az élethez nélkülözhetetlen. De ha megbetegszünk, ha tehetetlenek leszünk, ha megöregszünk, hát akkor ki fog bennünket ellátni? A keresztény gyülekezet fog bennünket ellátni? Hát elég baja van neki annak a sok szegénnyel, amelyik őt hozzájuk tartozik. És aztán addig törték a fejüket, amíg úgy határoztak, hogy az egészet azért nem adjuk oda. Egy tekintélyes részt elviszünk az apostoloknak. Ezt odaadjuk a gyülekezetnek, az egyháznak odaadjuk. Fordítsa erre, amire az egyháznak szüksége van. De egy részt megtartunk magunknak, dugaszba. Hogy ha baj van, akkor legyen mihez nyúlni. Hát testvéreim, a szívünk rajta, hát kikifogásolhatná ezt. Hát ez egy józan gondolkodás, amit ezek az emberek csinálnak. Minden eshetőségre akarják biztosítani a megélhetésüket. Hát nem is itt van a baj, hanem ott van a baj, hogy amikor az Isten tiszteleten elvitték a vagyonnak, az Istennek és az egyháznak szánt részét, először a férfi vitte el, mert duplán akarták élvezni a dicsőséget, és oda viszi az asztalhoz, és leteszi a pénzt, és mondja, hogy eladtuk a földünket, a vagyonunkat, és ezt szeretettel adjuk az Istennek, meg az egyháznak. Péter, akiben az Isten szent lelke volt, az az isteni szent lélek, aki minden tud és ismeri a mi gondolatainkat és titkainkat is, rögtön kijelentette azt, hogy ezek az emberek nem egészen egyenes úton járnak. Szemébe nézett Ananiásnak, és azt kérdezte tőle, hogy te Ananiás, ennyiért adtátok el ti a birtokot? Hát már nincs megírva, hogy Ananiás nem pirult el erre a kérdésre, mert ugye ez igen a fájó pontot érintette ez a kérdés. De aztán erőt vett magán, megkeményítette magát, és egy nagyot hazudott. Azt mondta, hogy igenis, ennyiért. És akkor Péter apostol rákirított. És a szégyenbe Ananiás ott rögtön összeesett és meghalt. Ugyanígy járt a felesége is, aki utána jött be. Mert az Isten nem lehet úgy elintézni, hogy az apró pénzzel akarom kifizetni őt, a bankót meg magamnak akarom megtartani. Mert aki testvérem az Istenen spórolni akar, az még ezen a világon mindig ráfizetett. Aki pedig az Istennek mindent oda mert adni, azt az Isten sohasem adta cserébe. Ezt jelenti, testvéreim, ebben az igében azt, hogy mi nékünk az Isten teljes engedelmességgel kell szolgálni, félelem és rettegés nélkül. Ez az élet prédikációja. Mert minden embernek két prédikációja van, nem csak a papnak is ketté van, de minden hívőnek is két prédikációja van. Az egyiket a szájával végzi, a másikat az életével végzi. Jaj, annak az embernek, akinek az élete mást prédikál, mint a szája. Se a szájának nem hisznek, se az életének nem hisznek többé. És boldog az az ember, aki az önmagát nékünk teljesen odaadó Jézus Krisztusnak. Teljesen odaadja magát, és engedelmeskedik még. Testvér, azt gondolod, hogy ez csak a papoknak szól? Mindenki engedelmeskedjék. Mert ezzel kezdődik ez az íge, hogy minden lélek engedelmeskedjék. Itt nincs kivétel. Nem lehet azt mondani, hogy ez engedelmeskedjék, emezt pedig ne engedelmeskedjék. Ez így gondolkozik, a másik gondolkozhat másképp is. Minden lélek, kivétel nélkül, én is, te is, ezzel az engedelmességgel tartozom Istenemnek és a közöttem lévőknek. Boldog az az ember, aki ezen a mércén megáll, és megadja először az Istennek azt, ami az Istené. Aztán megadja a földnek, meg a felettesének, és azt, ami az övé. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk te néked, örökké való Isten, szerető mennyei atyán, aki rendet teremtettél erre a világra. Mert a te rended az, ahogyan forog a föld, ahogyan változnak az időszakok, ahogyan van nappal, ahogyan van éjszaka. Te rendelted azt, hogy ez legyen a világnak a rendje. Ó, milyen csodálatosan engedelmeskedik te néked minden ezen a világ. A nap, a hold, a csillagok, még az állatok, meg a növények is, a tenger hulláma is úgy mennek, ahogyan azt te rendeled. Csak az ember. Csak az nem akar engedelmeskedni néked. Ó, milyen elszomorító az Urunk, hogy neked nem kell mondani az égi testeknek, a napnak, meg a holdnak, meg a csillagoknak, hogy engedelmeskedjetek nekem, mert azok engedelmeskednek. Csak az embernek, a te képedre és hasonlatosságára teremtett embernek kell neked mindig újra meg újra mondani, hogy minden lélek engedelmeskedik. Ó, Úrunk, bocsáss meg mi nékünk, hogy mi annyiszor megtagadtuk ezt az engedelmességet te néked. És éppen azért megtagadtuk ezt az engedelmességet az embereknek, a földieknek, a hazánknak, a munkánknak is. Könyörgünk te néked. Taníts minket úgy élni, hogy az életünk beszéde is hirdesse a te dicsőségedet. Hogy úgy tudjunk templomban és templomon kívül egyformán élni. Hogy ne legyen más a mi templomi életünk, mint az mi templomon kívüli életünk, hanem amiképpen itt dicsérünk téged, úgy dicséri a mi egész életünk a templom falain kívül is, a te nagyságos, kegyelmes és szent életedet és munkádat. Ó, hadd kérjünk hát téged, Urunk, hogy áld meg a mi templomi életünket, áld meg ezt a drága ősi hajlékot, áld meg ezt a szószéket, hogy innen mindig az íge tiszta és üdítő folyamai folyjanak, és innen a hegyről lefolyjon az életnek a vize, befolyik minden udvarba, minden házba, minden emberi szívbe, és minden lélek dicséri az Urat, és minden lelket dicsérjen ez a világ az ő engedelmességéért. Ó, add, Urunk, hogy hadd lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsenek ne minket, hanem téged áldott mennyei Atyát. Mi Atyán, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy most az Isten tisztelet végeztével szeretnénk elmenni a temetőbe, ott lélekben, imádságban megemlékezni azokról, akik előttünk elmentek a mindenhaló halandóknak az útján, és megállni ennek a gyülekezetnek a régi lelki pásztor a sírja mellett, a kis István püspök úr sírja mellett, és gondolni azokra az áldásokra, amelyeket rajta keresztül ajándékozott a mi népünknek, egyháznak is, ennek a gyülekezetnek is, az egyháznak a rúga, a mi úrunk Jézus Krisztus. Arra kérjük a híveket, hogy akiknek az ideje megengedi, és akinek a szíve megengedi, annak az ideje mindig kifut belőle. Menjünk el együtt, énekeljünk és imádkozzunk ott is. Halókorában is áldjuk meg azt, aki népünk az Isten igényét hirdette. Máma este megint 6 órakor, Isten kegyelméből most már remélhetőleg egész pontos kezdettel fogjuk folytatni ezt a négy előadást és ige hirdetés sorozatunkat. Szeretettel kérjük a testvéreket, akik ki szoktak ilyenkor menni a temetőig a virágot vinni, a kegyeletnek a virágait, meg akik egy-egy imádságot elmondanak a szeretteiknek a sírvantja mellett, hogy azok a délutáni órában tegyék meg ezt a temetői útat, hogy este együtt lehessünk, és együtt elmélkedjünk, hogy szóljon az Isten hozzánk azon a napon, amikor mi a halottakra gondolunk. Ennek a ma esti igehirdetésnek a kérdése, amelyikről szó lesz, ezt a címet viseli, hogy mindenki meghal. Lássuk meg, hogy mit mond Isten ígéje népünk erről a kérdésről. Azután szeretettel felhívom a gyülekezet figyelmét arra, hogy holnap, hétfőn este, 6 órakor még egyszer össze fogunk gyülekezni Isten ígéje körül, és azzal fogjuk befejezni ezt a párnapos igehirdetés sorozatot. Jöjjetek testvérek! Épüljünk együtt. Higgyétek el, hogy egy a szükséges dolog ezen a világon. Az üdvösség. És higgyétek el, hogy ezen a világon minden várhat. Csak az Isten nem várhat. Meg az ő ügyére nem várhat. Mindent el lehet felasztani késétre. De vigyázzon az, aki az Isten ügyét késésre halasztja. Mert úgy járhat, hogy lekésik az üdvösség. Jaj, pedig annak az embernek lekésik az üdvösség. Most pedig legyen dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság egy igaz Istennek, amiképpen dicsőség volt kezdetben. Úgy legyen most és mind örök.